tájékoztatása szerint gázolás történt a 16. kerületi Veres Péter úton. A tűzoltók megemelték a szerelvényt, kiszabadították alóla a szerencsétlenül járt embert, majd átadták a mentőknek. Elütött egy embert reggel az Oroszlányból a déli pályaudvarra tartó személyvonat Budaörs előtt, ezért a Budapest-Győr vasútvonalon késésekre kell számítani. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a járaton tartózkodó több mint 340 utast átszállították. Végül az időjárásról. Mindenütt derült az ég, szinte az egész országban zavartalan a napsütés, csak helyenként lehetne gomoly felhők, eső nem valószínű. A Dunántúlon időnként megélénkül a szél. Délután 37-42, késő este 25-32 fok várható. A Balaton 26, a Velencei tó 25 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb délben jelentkezünk.
Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Molnár Ferenc, a párutcai fiúk, 5. fejezet. Két nappal ezután csütörtökön, mikor a fűvészkertre ráborult az este, a kisidon álló két őr egy sötét alak közelettére fegyverbe lépett. Tisztelek! Kiáltotta az egyik. S erre mind a ketten égnek emelték ezüstös végű lándzsáikat, melyeken megcsillant a halvány holdsugár. A tisztelgés a vörösinkesek vezérének, Ácsferinek szólt, aki sietve haladt keresztül a hídon. Itt vannak mind? Kérdezte az őröktől. Igenis, kapitány úr. Geréb is itt van? Ő volt az első, kapitány úr. A vezér némán szalutált, mire az őrök ismét fejük fölé emelték lándzsáikat. Ez volt a vörösinkesek fegyveres tisztelgése. A sziget kis tisztásán akkorra már összegyűltek volt az összes vörösinkesek. Mikor Ács belépett közéjük, az idősebbik pásztor elkiáltotta magát. Tisztelegy! És a sok hosszú, ezüstpapíros végű lándzsa felugrott a fejek fölé. Sietnünk kell, fiúk, mondta Ács Feri, miután viszonozta a köszöntést, mert egy kicsit elkéstem, azonnal lássunk a dologhoz, gyújtsátok meg a lámpát. A lámpát sose volt szabad addig meggyújtani, míg a vezér meg nem érkezett. Ha lámpa égett, az azt jelentette, hogy Ács Feri is a szigeten van. A fiatalabbik pásztor meggyújtotta a lámpát, s a vörösingesek körbe lekuporodtak a kis fény köré. Senki nem szólt, mindenki a vezér szavát várta. Van valami jelenteni való? Kérdezte ez. Szebenics jelentkezett. Nos? Alassan jelentem, hogy a fegyvertárunkból hiányzik az a piros-zöld zászló, amit kapitány úr a pálutcaiaktól zsákmányolt. A vezér összeráncolta a szemöldökét. A fegyverek közül nem jelzik ez sem? Nem. Mint fegyvertáros, amikor idejöttem, megnéztem a romban a tomahawkokat és a dárdákat. Egytől egyig mind ott volt, csak a kis zászló hiányzott. Azt ellopta valaki. Lábnyomokat láttál? Igen. Mint minden este, a törvény szerint úgy tegnap este is fölintettem finom homokkal a romb belsejét, és mikor már megvizsgáltam, találtam benne egy kis lábnyomot, amely a hasadéktól egyenesen abba a szögletbe vezetett, ahol a zászló volt, és aztán a szögletből kivezetett a hasadékig. Ott eltűnt a szemem elől, mert ott már kemény és gyepes a föld. A lábnyom kicsi volt? Igen, olyan kicsi, hogy sokkal kisebb, mint a Wendaueré, pedig neki van köztünk a legkisebb lába. Nagy csönd lett. Valami idegen járt a fegyvertárban, mondta a vezér. Mégpedig Pál utcai fiú volt. Moraj futott végig a vörösinkesek közt. Onnan sejtem, folytatta Ács, mert ha valami más gyerek lett volna, elvitt volna a fegyverek közül is legalább egyet. De ez csak az zászlót vitte el. Valószínűleg megbíztak valakit a Pál utcaiak, hogy a zászlójukat lopja vissza. Nem tudsz erről, Geréb? Tehát Geréb már mint állandó kém szerepelt. Felálló. Nem tudok róla. Jól van, leülhetsz. Utána fogunk járni. De most intézzük el a dolgunkat. Tudjátok, milyen szégyen esett meg rajtunk a múltkor. Mielőtt valamennyien itt voltunk a szigeten, az ellenség egy piros cédulát tűzött erre a fára. Nem tudtuk őket megfogni, olyan ügyesek voltak. Két idegen fiú után szaladtunk egészen a tisztviselőtelepig, és csak ott sült ki, hogy ők ok nélkül szaladtak előlünk, mi pedig ok nélkül szaladtunk utánuk. A cédula idetűzése nagy megszégyenítés volt ránk nézve, és ezért bosszú jár. A Grund elfoglalását is elhalasztottuk addig, amíg Geréb megvizsgálta a terepet. Most tehát Geréb jelentést fog tenni, és mi elhatározzuk, hogy mikor indulunk háborúba. Gerébre nézett. Geréb, állj fel! Ismét felállt Geréb. Halljuk a jelentést. Mit végeztél? Én, mondta kisé zavartalan fiú, azon a véleményen voltam, hogy talán harc nélkül is megszerezhetjük azt a területet. Elgondoltam, hogy hiszen valamikor én is közéjük tartoztam, és miért legyek éppen én azok, hogy... Szóval én megvesztegettem azt a tótot, aki a telekre felügyel, és aki most majd kifogja őket onnan... Beléje szorult a szó. Nem tudta folytatni, oly szigorúan nézett a szemébe Ács Feri. És meg is szólalt erős, mély hangján, melytől annyiszor reszkedtek meg a fiúk, amikor az erős legény valamiért megharagudott rájuk. Nem, bömbölte, te úgy látszik, még mindig nem ismered a vörös ingeseket. Nem megyünk mi vesztegetni, meg alkudozni. Ha nem adják szépszerivel, hát elvesszük. Nem kell nekem se tót, se kikergetés, aki mindene van. Micsoda alattomos dolog ez? Mindnyájan hallgattak, és Geréb lesütötte a szemét. Ács Feri fölállott. Ha gyáva vagy, erígy haza! Villogó szemmel mondta egy Gerébnek, és Geréb e pillanatban nagyon megijedt. Érezte, hogy ha most a vörös ingesek kitessékelik maguk közül, akkor már igazán nincs sehol helye ezen a világon. Hát felemelte a fejét, és bátor hangon próbál beszélni. Nem vagyok gyáva. Veletek vagyok, veletek tartok, hűséget fogadok nektek. Ez már beszéd, mondta Ács, de az arcán látszott, hogy nem rokon szembezik a jövevénnyel. Ha velünk akarsz maradni, leteszed a fogadalmat a mi törvényeinkre. Szívesen, mondta Geréb, és föllélegzett. Adj hát kezet. Kezet fogtak. Mostantól kedve hadnagyi rangod van nálunk. Szeben is majd neked is ad lándzsát, és Tomahawkocs beírja a nevedet a titkos névsorba. És most hallgass ide. Nem lehet halogatni a dolgot. A támadás napját holnap tűzöm ki. Holnap délután valamennyien így gyülekezünk. A csapat fele a Mária utca felől megy be, és elfoglalja az erődöket. A csapat másik felének te fogod kinyitni a Pál utcai kiskaput. És ez a rész ki fogja kergetni a grundbelieket onnan, vagy ha a farakások közé menekülnek, akkor az erődökből támadják meg őket a többiek. Nekünk labda terület kell, és ezt meg fogjuk szerezni, bármi történjék is. Mindenki felugrott. Éjjen! Kiáltották, mint a vörös ingesek, és lándzsáikat a magasba emelték. A vezér csöndet intett. Még meg kell tőled kérdeznem valamit. Nem gondolod, hogy a Pál utcaiak sejtik, hogy te hozzám tartozol? Nem hinném, felelt az új hadnagy. Még ha itt is volt valaki közülük a múltkor, mikor a piros cédulát a fára tűzték, nem láthatott a sötétben. Tehát nyugodtan mehet be közéjük holnap délután? Nyugodtan. Nem fognak gyanítani semmit? Nem. És ha gyanítanának is valamit, nem menne szólni egyik sem, mert mind fél tőlem. Nincs azok közt egy bátor fiú sem. Egy éres hang vágott egyszerre közbe. Dehogy nincs. Körülnéztek. Ács Feri meglepetten kérdezte. Ki szólt? Senki se felelt. És az éres hang újra megszólalt. Dehogy nincs. Most már világosan hallották, hogy a hang a nagy fa tetejéről jött. S rögtön ezután zörögni kezdtek az ágak, recseget ropogott valami a nagy fa lombjai közt, és egy pillanat múlva egy kis szőke fiú mászott le a fáról. Mikor az utolsó ágról a földre ugrott, nyugodtan letisztogatta a ruháját, megállott egyenesen, mint a cövek, és farkas szemet nézett a vörös ingesek ámuló csapatjával. Senki se szólt egy szót sem, úgy meglepett mindenkit ez a váratlanul ide toppant kis vendég. Geréb elsápadt. Nem ecsek, mondta ilyetten. És a kis szőke felelt is. Igen, nem ecsek, én vagyok. És ne kutassák, hogy kilopta el a Pál utcai zászlót a fegyvertárból, mert azt én loptam el. Itt van, né? Nekem van az a kis lábam, ami még a Wendauer lábánál is kisebb. Én nem szóltam volna, fennmaradhattam volna a fa tetején, amíg maguk mind el nem mentek volna, hiszen ott gubbaszkodtam már 3:30 óta. De mikor Geréb azt mondta, hogy köztünk nincs egy se, aki bátor volna, akkor gondoltam, megállj, majd én megmutatom neked, hogy akad még a Pál utcaiak közt is bátor fiú, ha nem más, hát a nemecsek, a közlegény. Itt vagyok, kérem. Kihallgattam az egész tanácskodást. Visszaloptam az ászlónkat. Most tessék, csináljanak velem, amit akarnak. Verjenek meg, csavarják ki a kezemből az ászlót, mert magamtól ugyan oda nem adom. Tessék, tessék, csak rajta, hiszen én egyedül vagyok maguk, meg 10 vannak. Kipirult, hogy így beszélt, és kitárta a két karját. Az egyik kezében a kis zászlót szorongatta. A vörösinkeset nem tudtak magukhoz térni ámulatukból. És csak nézték ezt a csöpp kis szőke regényt, aki az égből pottyant közibük, s aki itt bátran, hangos szóval kiabált az arcukba, fölemelt fővel, mint olyan erős volna, hogy el tudná páholni ezt az egész társaságot a két pásztorral és Ácsverivel együtt. Leghamarabb a pásztoroknak jött meg a hideg vérük. Oda mentek a kis nemecsekhez, és jobbról-balról megfogták a két karját. A fiatalabbik pásztor állt a jobb oldalán, és ez már a kezéhez is nyúlt, hogy kicsavarja belőle a zászlót, mikor megszólalt a nagy csöndben Ácsferi hangja. Megállj, ne bántsátok! A pásztorok csodálkozva néztek a vezérre. Ne bántsátok, mondta ez. Ez a fiú tetszik nekem. Bátor fiú vagy nemecsek, vagy ahogy hívnak. Itt a kezem, csap fel közénk vörös ingesnek. Nemecsek tagadólag rázta a fejét. Nem én, mondta dacosan. Reszketett a hangja, de nem a félelemtől, hanem az izgatottságtól. Sápadtan, komoly tekintettel állott és megismételte. Nem én. Ácsferi elmosolyodott, azt mondta. Hát, ha nem csapsz fel, azt se bánom. Én ugyan még nem hívtam senkit közénk. Aki itt van, mind úgy kérezkedett ide. Te voltál az első, akit hívtam. De hát, ha nem akarsz, nem jössz. És hátat fordított neki. Mi legyen vele? Kérdezték a pásztorok. A vezér csak úgy félvárról felelt. Vegyétek el tőle az ászlót. Az idősebb pásztor egy csavarintással kivette a nemecsek gyönge kis kezéből a piros-zöld zászlót. Fájt a csavarás, a pásztoroknak átkozottul kemény markuk volt, de a kis szőke összeszorította a fogát, és egy hang se röppett el az ajakáról. Megvan, jelentette pásztor. Mindenki arra figyelt, hogy most mi lesz. Micsoda rettenetes büntetést fog kitalálni a hatalmas Ácsferi. Nemecsek dacosan állt a helyén, és összeszorította az ajakát. Ácsferi feléje fordult, és indett a pásztoroknak. Ez nagyon gyönge, ezt nem illik elverni, hanem fürösszétek meg egy kicsit. Nagy nevetés támadt a vörös ingesek közt. Ácsferi is nevetett, a pásztorok is nevettek. Szeberics feldobta a sipkáját a levegőbe, és Wendauer ugrált, mint valami bolond. Még Geréb is nevetett a fa alatt, és ebben az egész vidám társaságban csak egy arc maradt komoly. A nemecsek kis arca. Meg volt hűlve, s már napok óta köhögött. Az édesanyja már a mai napra is megtiltotta neki, hogy elmenjen hazulról, de a kis szőke nem bírta a szobában. 3 órakor megszökött hazulról, és 3:30-től estig a fa tetején ült a szigeten, de a világért se szólt volna. Talán mondja azt, hogy meg van hűlve, még nagyobbat nevettek volna rajta, és Geréb is nevetett volna, mint ahogy most nevetett. Mind a foga kiláttott, olyan szélesre húzta a száját. Hát nem szólt. Tűrte, hogy az általános hahóta közepette a sziget partjára vezessék, s ott a két pásztor belenyomja a sekély vízű tóba. Félelmetes két fiú volt a két pásztor. Az egyik a két kezét fogta össze, a másik a tarkóját tartotta. Nyakig belenyomták a vízbe. Se pillanatban mindenki ujjongott a szigeten. A vörösingesek vidám táncot jártak a parton, a sapkáikat dobálták és nagyokat kurjantottak. Hujahopp, hujahopp! Ez volt az ő kiáltásuk. És a sok hujahopp összeolvadt a nagy kacagással, vidám lárma verte fel a kis sziget esti csöndjét, s a parton, ahol nemecsek oly szomorú szemmel nézegedett ki a vízből, mint valami bánatos kis béka, ott állott szétterpesztett lábbal geréb, nagyokat nevetve, s a fejével integetve a kis szőke felé. Aztán eleresztették a pásztorok, és nemecsek kimászott a tóból. Most tört ki amúgy Isten igazában a mulatság, amint csepegő, csurgó, sáros ruháját meglátták. Kis kabátjáról csurgott a víz, s ahogy a karját megrázta, úgy folyt ki a kabát ujjából, mint a kannából öntötték volna. Mindenki elugrott előre, mikor megrázta magát, mint a vízzel leöntött pincsi kutya, és gúnyos szavak röpködtek feléje. Béka, itt áll! Miért nem úrtál egy kicsit? Egyikre sem felelt, keserűen mosolygott és simogatta a vizes kabátját. De akkor elébe állt geréb. Széthúzta vigyorogva a száját, és kevélyes fejbólintással ezt kérdezte tőle. Jó volt? Nemecsek ráemelte nagy kék szemét, és felelt. Jó volt, mondta csöndesen, és hozzátette. Jó volt. Sokkal jobb volt, mint a parton állni és kinevetni engem. Inkább új esztendeig a vízben ülök nyakig, mint hogy összeszűrjem a levet a barátaim ellenségeivel. Én nem bánom, hogy a vízben nyomtatok. A múltkor magamtól pottyantam a vízbe, akkor is itt láttalak a szigeten az idegenek közt. De engem meghívhattok magatok közé, hízeleghettek nekem, adhattok ajándékot, amennyit csak akartok, semmi közöm hozzátok. És ha még egyszer a vízbe nyomtak, és ha még százszor és ezerszer a vízbe nyomtok, akkor is eljövök ide holnap is, meg holnap után is. Majd csak megbújok valahol, ahol nem vesztek észre. Nem félek én egyikőtöktől sem. És ha eljöttök hozzánk a Pál utcába elvenni a földünket, hát majd mi is ott leszünk. És meg fogom nektek mutatni, hogy ahol mi is tizen vagyunk, ott másképp fognak veletek beszélni, mint ahogy én most itt beszélek. Könnyű volt velem elbánni. Aki erősebb, az győz. A pásztorok ellopták a golyóimat a múzeum kertben, mert ők voltak az erősebbek. Most meg beledobtatok a vízbe, mert ti vagytok az erősebbek. Könnyű tíznek egy ellen, de én nem bánom. Engem meg is verhettek, ha úgy tetszik, hiszen ha akartam volna, nem kellett volna vízbe mennem. De én nem csaptam fel közétek. Inkább folytsatok vízbe, és verjetek agyon. De én ugyan nem leszek áruló, mint valaki, aki ott áll. Mi? Ott! Kinyújtotta a karját, és gerébre mutatott, akinek most a torkának ott a nevetés. A lámpafénye ráesett a nemecsek szép kis szőke fejére, víztől fényes ruhájára. Bátran, büszkén, tiszta szívvel nézett a geréb szemébe. S geréb ezt a nézést úgy érezte, mintha valami súly szállott volna a lelkére. Elkomolyodott és lehorgasztotta a fejét. És ebben a pillanatban úgy hallgatott mindenki. Olyan nagy volt a csönd, mint a templomban lettek volna a fiúk. S tisztán lehetett hallani, mint a nemecsek ruhájáról a kemény földre csöpögött a víz. A nagy csöndbe belekiáltott nemecsek. Elmehetek? Senki se felelt. Még egyszer kérdezte. Hát nem vettek agyon? Elmehetek? És miután most se felelt senki, nyugodtan, szépen, lassan elindult a híd felé. Egy kér sem mozdult. Egyetlen fiú sem moccant meg a helyéről. Most mindenki érezte, hogy ez a csöpszőke gyerek valóságos kis hős. Igazi férfi, aki megérdemelni, hogy felnőtt ember legyen. A hídnál álló két őr, aki az egész esetet végignézte, csak bámult rá, de hozzányúlni egyik sem mert. Mikor nemecsek a hídra lépett, fölharsant Ágy Feri mély dörgő hangja. Tiszteleg! és a két őr haptákba vágta magát, s a magasba emelte ezüstös végű lándzsáját. És mind a fiúk összecsapták a bokájukat, és valamennyien a magasba emelték lándzsáikat. Senki se szólt, mikor az ezüsthegyű lándzsák megvillantak a holdfényen, csak a nemecsek léptei dobogtak a hídon, amint távolodott. Aztán ez se hallatszott, csak valami csuppogás, mint mikor valaki vízzel teli cipőben jár. Nemecsek elment. A szigeten zavartan néztek egymásra a vörös ingesek. Ácsferi a tisztás közepén állott és lehajtotta a fejét. Ekkor odalépett elébe Gerép fehéren, mint a fal. Motyogott valamit. Tudod, kérlek, kezdte, de Ácsferi hátat fordított neki. Ekkor Gerép visszament a mereven álló fiúkhoz, és odaállt az idősebb pásztor elé. Tudod, kérlek, motyogta neki is, de pásztor követte a vezér példáját, ő is hátat fordított Gerépnek, aki most tanástalanul állott. Nem tudta, mit csináljon. Aztán megszólalt folytott hangon. Úgy látszik, elmehetek. Erre se felelt senki. És most ő indult el ugyanazon az úton, amelyen az imént a kis nemecsek. De neki nem tisztelgett senki. Az őrök a híd karfájára támaszkodtak és belenéztek a vízbe. És Gerép léptei is elhangzottak a fűvészkert csöndjében. Mikor a vörös ingesek így magukra maradtak, Ácsfeli megindult és odament az idősebbik pásztor elé. Egészen közel állott elébe úgy, hogy az arca majdnem érte pásztor arcát. Csöndesen kérdezte tőle. Te vetted el ettől a fiútól a golyóját a múzeum kertben? Pásztor csöndesen felelt. Én. Az öcséd is ott volt? Igen. Einstein volt? Az. Hát nem megtiltottam, hogy a vörös inkesek kis gyönge gyerekektől golyót raboljanak? A pásztorok hallgattak. Ácsferivel szemben nem volt ellenkezés. A vezér szigorúan végignézett rajtuk, és ellentmondást nem tűrő hangon, de nyugodtan szólt. Fürödjetek meg! A pásztorok értelmetlenül néztek rá. Nem értitek? Úgy, ahogy vagytok, ruhástól. Most ti fürödjetek meg! És amikor egyik-másik arcon mosolyt látott, ezt mondta. Aki pedig nevetni fog rajtuk, az szintén megfürdik. Erre aztán mindenkinek elment a kedve a nevetéstől. Ács ránézett a pásztorokra, és most már sürgető hangon mondta. Na, fürödjetek meg nyakig, egy-kettő. A csapathoz fordult. Hát, arc, ne bámuljátok őket. A vörös inkesek sarkon fordultak, és hátat fordítottak a tónak. Sőt, Ácsferi sem nézte, hogy hogyan hajtják félre magukon a pásztorok a büntetést. A pásztorok pedig búsan, lassan mentek be a tóba, és engedelmesen belegültek a vízbe nyakig. A fiúk nem látták őket, csak a rubickolásukat hallották. Ácsferi a tóra nézett, s meggyőződött arról, hogy a két fiú valóban nyakig merült a vízbe. Ekkor kiadta a parancsot. Letenni a fegyvert, indulj! És elvezette a csapatot a szigetről. Az őrök elfújták a lámpát, és csatlakoztak a csapathoz, mely katonás léptekkel dobogott végig a hídon, és eltűnt a fűvészkert sűrűjében. A két pásztor kimászott a vízből, egymásra néztek, aztán beledugták kezüket a zsebükbe, ahogy szokták, s ők is elindultak. Egy szót se beszéltek egymással, és nagyon szégyelték magukat. A sziget pedig magára maradt a holdvilágos tavaszi este csöndjében.
Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2022. április 18-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Ferenc, a Pál utcai fiúk, 6. fejezet. Mikor másnap délután a fiúk úgy 2:30 körül sorra beszállingoztak a Grund kis ajtaján, a palánk belső részén nagy papírlapot láttak, mely 4 sarkán 4 óriási szöggel volt a deszkához szögezve. A nagy papírlap kiáltvány volt, melyet éjszakája feláldozásával Boka írt. Nagy nyomtatott betűkkel volt pingálva, fekete tussal, csak éppen a mondatok kezdőbetűi voltak vérpirosak. A kiáltvány teljes szövege így hangzott. Kiáltvány. Most mindenkinek talpon kell lenni. Birodalmunkat nagy veszedelem fenyegeti, és ha nem leszünk bátrak, az egész területet elveszik tőlünk. Veszélyben a Grund. A vörös ingesek meg akarnak bennünket támadni. De mi ott leszünk, és ha kell, életünkkel is megvédelmezzük birodalmunkat. Mindenki teljesítse kötelességét. Az elnök. Ma nem volt kedve senkinek sem a métázáshoz. A labda csöndesen pihent Richter zsebében, mert ő volt a labdatáros. A fiúk föl alá jártak, beszélgettek a nem sokára elkövetkezendő háborúról. Majd újra meg újra visszatértek a palánkra ragasztott kiáltványhoz. 10-szer, 20-szor is elolvasták a lelkesítő szavakat. Többen már könyv nélkül is megtanulták, és egy-egy farakás tetejéről harcias hangon szavalták le az alantállóknak, akik viszont szintén könyv nélkül tudták, de azért tátott szájjal hallgatták, s miután végighallgatták, visszasiettek a palánkhoz, újra elolvasták, és aztán maguk is egy farakás tetejére másztak, és ők is elszavalták. Az egész csapat tele volt ezzel a kiáltvánnyal, mely első volt a maga nemében. Igazán nagyon nagy lehetett a baj, és igen komoly a veszedelem, ha Boka arra határozta el magát, hogy kiáltvány bocsát ki a saját legmagasabb aláírásával. Egyes részleteket már hallottak a fiúk. Itt-ott hallatott Gerém neve, de biztosat nem tudott róla senki. Az elnök különböző okokból jónak látta titokban tartani a Gerém ügyét. Többek közt azért is, mert úgy számított, hogy itt a Grundon fogja rajta kapni, és itt fogja azonnal törvényszék elé állítani. Arra persze még maga Boka se gondolt, hogy a kis nemecsek a maga szakállára kiszökik a füvészkertbe, s ott az ellenséges hadak táborának kellő közepén világra szóló botrán csinál. Ez csak ma délelőtt tudta meg az elnök az iskolában a latin óra után, mikor a pincében, ahol a pedalus a vajas kenyereket árulta, nemecsek félrehívta és mindent elmondott neki. A Grundon azonban még 14:30-kor is teljes bizonytalanság uralkodott, s mindenki az elnököt várta. Az általános izgatottsághoz járult még egy külön izgatottság is. A Gitte egylet kebelében botrány tört ki. Az egyleti Gitt kiszáradt. Megrepedezett és használhatatlanná vált, amit úgy kell érteni, hogy nem lehetett többé nyomkodni. Ez kétség kívül az elnök hibája volt, hiszen azt talán a történtek után magyarázni se kell, hogy az egyleti elnök kötelessége volt a Gittet megbegrágni. Kolnai, az új elnök ezt a kötelességét a legrútabbul elmulasztotta. Könnyű kitalálni, hogy kinek volt ez ellen leghamarabb kifogása. Barabás volt az, aki szóvá tette. Egyiktől a másikhoz ment, és éres szavakban kelti az új elnök hanyagság ellen. Szaladgálásának sikere is volt, mert 5 perc alatt sikerült a tagok egy részét rábírnia arra, hogy rendkívüli gyűlés összehívását követeljék. Kolnai sejtette, hogy miről van szó. Jól van, mondta. De a Grund ügye most előbbre való, a rendkívüli gyűlést csak holnapra fogom összehívni. De Barabás lármázott. Ezt nem tűrjük. Úgy látszik, hogy az elnök úr megijedt. Tőled? Nem tőlem, hanem a közgyűléstől. Követeljük, hogy még mára hívja össze a gyűlést. Kolna éppen felelni akart erre, mikor a kapu felől felhangzott a Pál utcaiak jelszava. Ha-ho-ho, ha-ho-ho! Mind oda néztek, Boka lépett be a kiskapun. Mellette nemecsek jött, nagy piros horgolt kendő van a nyaka körül. Az elnök megérkezése megakasztotta a vitát. Kolna hirtelen engedett. Hát jó, még ma megtartjuk a közgyűlést, de most előbb meghallgatjuk Bokát. Ebbe belenyugszom, felett Barabás. De már akkor a Gitte egylet tagjai a többiekkel együtt mind Boka köré sereglettek, és 1000 kérdéssel ostromolták. Ők is oda siettek a csoporthoz. Boka intett, hogy csönd legyen, aztán nagy figyelem közepette ezt mondotta. Fiúk, már olvashattátok a kiáltványban is, hogy milyen veszedelem fenyeget bennünket. Kémeink az ellentáborban jártak, és megtudták, hogy a vörösingesek holnapra tervezik a támadást. Nagy moraj lett erre. Azt senki se várta, hogy már holnap kitör a háború. Igen, holnap, folytatta Boka. És így mától kezdve kihirdetem az ostrom állapotot. Följebb valójának mindenki föltétlen engedelmességgel tartozik, s a tisztek valamennyien nekem tartoznak engedelmeskedni. Ne higgyétek azonban, hogy ez valami gyerekjáték lesz. A vörösingesek erős fiúk, és sokan vannak. A küzdelem nagyon heves lesz. Senkit se akarunk azonban kényszeríteni. És ezért még most kijelentem, hogy aki nem akar a harcban részt venni, az jelentkezzék. Nagy csönd lett erre. Senki sem jelentkezett. Boka megismételte a felszólítást. Aki nem akar részt venni a háborúban, az álljon elő. Nem áll elő senki? Egyszerre kiáltottak mind. Senki! Akkor valamennyien adjátok szavatokat, hogy holnap 2 órakor itt lesztek. Sorra mindenki Boka elé járult, és Boka mindeniktől a szavát vette, hogy holnap eljön. Mikor rendre mindenkivel kezet fogott, emelt hangon így szólt. Aki pedig holnap nem lesz itt, az becstelen szószegő, és az be ne tegye ide többi a lábát, mert bottal verjük ki. Leszik kilépett a sorból. Elnök úr, mondta, mind itt vagyunk, csak Geréb nincs itt. Erre halálos csönd lett. Mindenki kíváncsian figyelt, hogy ugyan mi is van Gerébbel. De Boka nem volt az a fiú, aki eltér az eredeti tervétől. Ő nem akarta kiszolgáltatni Gerébet, csak úgy, hogy itt a többiek előtt kapja rajta. Többen kérdezték. Mi van Gerébbel?
Semmi,
felelt nyugodtan Boka. Arról majd máskor beszélünk. Most egyelőre azon legyünk, hogy a csatát megnyerjük. Mielőtt azonban a parancsokat kiosztanám, valamit ki kell jelentenem. Ha van köztetek valami harag, hát annak most legyen vége. Akik haragban vannak egymással, béküljenek ki. Csönd lett. Nos, kérdezte az elnök, nincs köztetek haragos? Weiss szerényen szólt. Én úgy tudom, na, ki vele, hogy Kolnai meg Barabás. Boka ránézett Barabásra. Igaz ez? Barabás elpirult. Igen, mondta. A Kolnai meg azt mondta. Igen, a Barabás. Hát béküljetek ki azonnal, rivalt rájuk Boka, mert különben mind a kettőtöket kidoblak innen. Harcolni csak úgy lehet, ha mindnyájan jó barátai vagyunk egymásnak. A két haragos odasomfordált Boka elé, és kénytelen kelletlen nyújtottak egymásnak kezet. Még el sem eresztették egymás kezét, amikor Barabás megszólalt. Elnök úr, mi kell? Egy kikötésem volna. Nos, az, hogyha a vörösinkesek véletlenül nem támadnának meg bennünket, akkor én megint haragban leesek a Kolnaival, mert... Boka úgy nézett rá, mint a keresztül akarta volna szúrni ezzel a szempillantással. Hallgass! Erre elhallgatott Barabás. De dúlt fut egy kicsit, és sokért nem adta volna, ha e pillanatban jól oldalba üthette volna Kolnait, aki vidáman mosolygott. Most pedig, szólt Boka, közlegény, adja ide a haditervet. Nemecsek szolgálatkészen kapott a zsebéhez, és egy papírlapot vett onnan elő. Ez volt a haditerv, amit Boka ma ebéd után eszelt ki. Letette egy kőre, s a fiúk mind köréje kuporodtak. Mindenki kíváncsian várta, hogy őt hova rendelik, hogy milyen szerep jut neki. Boka pedig elkezdte magyarázni a haditervet. Figyeljetek jól ide! Nézzétek mindig a rajzot! Ez itten a mi birodalmunknak a térképe. Az ellenség a kémek jelentése szerint egyszerre 2 oldalról fog támadni. A Pál utca felől és a Mária utca felől. Na, menjünk sorra. Ez a 2 négyszög, amelybe A és B van írva, jelenti a kapu védelmére rendelt 2 zászlóaljat. Az A zászlóalj áll 3 emberből, Weiss vezérlete alatt. A B zászlóalj szintén 3 emberből áll, Leszik vezérlete alatt. A Mária utcai kaput szintén 2 zászlóhely védi. Itt a C csapat vezére Richter, a D csapat vezére Kolnai. Egy hang szólt közbe. Miért nem én? Ki volt az? Szólt szigorúan Boka. Barabás jelentkezett. Megint te? Ha még egy szót szólsz, haditörvényszék elé állítalak, ülj le! Barabás motyogott valamit és leült. Boka pedig folytatta a magyarázatot. A fekete pontok, melyek E betűkkel és számokkal vannak jelölve, az erődöket jelentik. Ezeket homokkal látjuk el, úgy, hogy 2-2 ember elég minden erődre. Homokkal harcolni könnyű. Az erődök különben oly közel vannak egymáshoz, hogyha az egyiket megtámadják, a másik erőd is bombázhatja a támadókat. Az 1-es, 2-es és 3-as számú erődök a Mária utcai rész felől védik a grundot. A 4-es, 5-ös és 6-os számú erődök pedig az A és B csapatokat támogatják homokbombákkal. Hogy melyik erődbe kimegy, azt később fogom csak megmondani. A zászlóalj parancsnokok pedig maguk választanak maguk mellé két-két embert. Értitek? Igen, volt az egyhangú válasz. A fiúk most már mind tátott szájjal, kerekre nyílt szemmel ülték körül a nagyszerű haditérképet, sőt, némelyek notesz könyvüket vették el, és buzgón jegyezték azokat, amiket az elnök hadvezér mondott. Na már most, mondta Boka, ez volt az elhelyezés. Most jön a tulajdonképpeni hadiparancs. Figyeljen mindenki jól. Az A és B csapatok, mikor a palánk tetejére küldött őrszem jelentést tesz arról, hogy a vörösinkesek közelednek, kinyitják a kaput. Kinyitjuk. Igenis, kinyitjátok. Mi nem zárkózunk be, mert mi fölvesszük a harcot. Jöjjenek előbb be, és aztán mi majd kiverjük őket. Tehát kinyitják a kaput, és beeresztik a csapatot. Amint az utolsó emberük is bejött, megtámadják őket. Ugyanakkor a 4-es, 5-ös és 6-os számú erődök megkezdik a bombázást. Ez az egyik csapat kötelessége. Ez a Pál utcai hadsereg. Ha lehet, kiveritek őket. Ha nem lehet, legalább azt akadályozzátok meg, hogy a 3-as, 4-es, 5-ös és 6-os számú erődök által alkotott vonalon keresztül hatoljanak, és a grundon maradjanak. A másik hadsereg, a Mária utcai hadsereg már nehezebb feladatot kap. Figyeljetek jól, Richter és Kornai. A C és D zászlóai a Mária utcába küld őrszemet. Mikor a vörösingesek másik csapatja a Mária utca felől feltűnik, a zászlóaiak csatarendben állnak. Mikor a nagykapun bejönnek a vörösingesek, akkor mind a két zászlóalj futásszillel. Ide nézzetek a térképre, látjátok? A C zászlóalj, ez a tied, Richter, beszalad a kocsi színbe. Az ujjával mutatta. Ideni, érted? Értem. A D zászlóalj pedig a Kolnaié, beszalad a Janó kunyójába. Most vigyázzatok, mert most következik a legfontosabb. És nézzétek jól a térképet. A vörös ingesek erre megkerülik jobbról balról a gőzfűrészt, és a gőzfűrész mögött szembe találják magukat az 1-es, 2-es és 3-as számú erőddel. Ezek rögtön bombázni kezdenek. Ugyane pillanatban a két zászlóalj előrohan, az egyik a kocsi színből, a másik a tót kunyhójából, és hátba támadja az ellenséget. Az ellenség, ha bátran harcoltok, itt kutyaszorítóba kerül, és kénytelen megadni magát. Ha pedig nem adja meg magát, beszorítjátok őket a kunyhóba, és rájuk zárjátok az ajtót. Mikor ez megtörtént? A C zászlóalj a kunyhó mellett, a D zászlóalj pedig a farakásokat megkerülve, a 6-os számú erőd mellett bukkan ki, és az A és B segítségére siet. Az 1-es és 2-es számú erődök legénysége pedig a 4-es és 5-ös számú erődbe megy, és hevesebbé teszi a bombázást. Ekkor aztán az A, B, C és D zászlóalj egy vonalba sorakozva támad, és hajtja a Pál utcai kapu felé az ellenséget. És ez alatt az összes erődök a fejünk fölött bombázzák az ellenséget, mely az egyesült erőre képtelen lesz ellenállni. Akkor pedig kiverjük őket a Pál utcai kapun. Megértettétek? Óriási lelkesedést tölt ki erre a kérdésre. Kendőket lobogtattak és kalapokat dobáltak a magasba. Nemecsek lecsavarta nyakáról a nagy piros horgolt kendőt, és nátás hangon kiáltotta bele az általános éjjendésbe.
Éljen az elnök!
Éljen, volt rá a felelet, de Boka újraintett. Csönd, még egyet. Én a C és D zászlóalj közelében fogok tartózkodni a hadsegédemmel. Amit ő általa üzenek, azt úgy kell vennetek, mint a én parancsoltam volna. Egy hang megkérdezte. Ki a hadsegéd? Nemecsek. Egy páran összenéztek. A gittegylet tagjai egy kicsit lögdösték is egymást, hogy ez ellen tiltakozni kellene. Ilyen hangok hallatottak. Romano, Te szólj!
Miért én? Szólj te!
Boka csodálkodva nézett rájuk. Talán valami kifogástok van ellene? Leszik volt az egyetlen, aki szólni vett.
Igen. Ugyan, micsoda?
A gépegyet közgyűlésen a múltkor, mikor Boka elvesztette a türelmét, rákiáltott Leszikre. Elég hallgas, nem vagyok kíváncsi az ostobaságaitokra. Nemecsek lesz a hadsegédem és punktum. Aki egy szót szól ellene, az haditörvényszék elé áll. Kissé szigorú volt az a kijelentés, de mindenki belátta, hogy háborús időben csak itt lehet boldogulni, tehát belenyugodtak abba, hogy Nemecsek legyen a hadsegéd. Egy kis csöndes sugdolózás támadt a gitterület vezéremberei között. Azt mondták, hogy ez sértés a gitterületre nézve, és szégyelték, hogy a háborúban ilyen fontos terep jut annak, akiről az ő közgyűlésük kimondta, hogy árulós, akinek a nevét ő kisbetűvel írták be az egylet fekete könyvébe. Pedig, ha tudták volna. Most névsort húzott elő a zsebéből Boka. Felolvasta róla, hogy kicsoda melyik erődbe van rendelve. A zászlói parancsnokok kiválogatták a maguk két-két emberét. Mindez roppant komolyan ment, s a fiúk oly izgatottak voltak, hogy egyik se szólt egy szót se. Mikor mindez megtörtént, Boka kiadta a parancsot.
Mindenki helyezkedjék el, hadgyakorlatot fogunk tartani.
Hirtelen szétszaladtak mindenki a helyére.
Mindenki várjon, amíg újabb parancsot nem kap, kiáltott utánuk Boka.
Most magára maradt a grunt kellős közepén Nemecsekkel, a hadsegéddel. A hadsegéd szegény nagyokat köhögött. Ernő, mondta neki szeriden Boka, csavard vissza a kendőt a nyakadra. Nagyon meghűtötted magad. Nemecsek hálásan nézett a barátjára, és úgy engedelmeskedett neki, mintha a bátyja lett volna. Visszacsavart a nagy piros horgolkendőt a nyakára, úgyhogy csak a füle látszott ki belőle. Mikor ez megtörtént, Boka így szólt. Most majd egy parancsot fogok veled küldeni a kettes számú erődbe. Figyelj jól! De Nemecsek ebben a pillanatban valami olyat csinált, amilyet eddig még soha. Belevágott a följebb valója szavába. Bocsáss meg, mondta, de előbb szeretnék neked valamit mondani. Boka összerántotta a szemöldökét. Mi az? Itt az előbb a gittegylet tagjai, ugyan kérlek, kiáltott türelmetlenül az elnök, te is komolyan veszed ezeket az ostobaságokat? Igen, felelt Nemecsek, mert ők is komolyan veszik. És én érzem, hogy ők buták, és én nem bánom ők, akármit is gondolnak felőlem, de azt nem szeretném, ha te is megvetnél. Ugyan miért vetnélek meg? A nagy vöröskendő rojtjai közül pityergőre álló hang felelt. Mert ők kimondták rólam, hogy áruló vagyok. Áruló, te? Igen, én. Na, erre igazán kíváncsi vagyok. És Nemecsek akadozva folytott hangon adta elő a minap történteket, hogy épp akkor kellett sietnie, mikor a gittegylet tagjai titkos fogadalmat tettek, hogy ezért rögtön kaptak ezen a véletlenségen, és kijelentették, hogy azért szalad, mert nem mer a titkos egyletbe belépni, hogy áruló és bestelen. És hogy mindez alapjában véve azért történt, mert a hadnagyok, főhadnagyok és kapitányok kezdik rossz néven venni, hogy az elnök nem velük pajtáskodik, hanem minden államtitokba az egyszerű közlegényt avatja be. És végül, hogy beírták a nevét a fekete könyvbe csupa kisbetűvel. Mindez türelemmel hallgatta végig Boka. Aztán hallgatott megint. Fájt neki, hogy a fiúk közt ilyenek is vannak. Boka okos fiú volt, de azért azt meg nem tudta, hogy más emberek egészen mások, mint mi. S hogy nekünk ezt mindig egy-egy fájdalmas érzés árán kell megtanulnunk. Aztán szeretettel nézett a kis szőkére. Jól van, Ernő, mondta. Csak te menj a dolgod után, és ne törődj velük. Most nem akarok semmit se szólni háború előtt. De ha egyszer túl leszünk a háborún, majd szétütök én közöttük. Hát most lovagolj hamar az egyes és kettes számú erőtöz, és vidd a parancsot, hogy azonnal másszanak át a négyes és ötös számú erődbe a fiúk. Látni akarom, hogy mennyi időre van szükségük ehhez az átmászáshoz. A közlegény haptákba vágta magát, mereven szalutált, és Ambátor epezben arra gondolt, hogy milyen szomorú az, mikor a háború miatt az ő becsületének a kérdése halasztást szenved, minden keserűségét elfojtotta, és katonásan így szólt: igenis, elnök úr. Azzal galoppozni kezdett. Felporzott utána a föld, és a hadsegéd nem sokára eltűnt a farakások közt, melyeknek tetején az erődökből buksi gyerekfejek kandikáltak ki tágra nyitott szemmel. Az arcukon látható volt az izgatottság, amely a katonákat is előveszi ütközet előtt, mint ezt a bátor és emberismerő haditudósítók leírásaiból tudjuk. Buka pedig egyes-egyedül maradt a grunt kellő közepén. A nagy darab bekerített síkföldre elhatott a robogó kocsik lármája, de azért Buka mégis úgy érezte, mintha nem volna egy nagyváros közepén, hanem valahol messze idegen földön, valami nagy mezőségen, ahol holnap egy csata fogja eldönteni nemzetek sorsát. A fiúk egy kiáltást sem hallottak. Mindenki nyugodtan állott a helyén és várta a parancsot. Buka érezte, hogy most minden tőle függ. Tőle függ ennek a kis társaságnak a jóléte, a jövője. Tőle függenek a vidám délutánok, a labdázások, a különféle játékok és mulatságok, melyeket itt űzni szoktak a pajtásai. És Buka most büszke volt, hogy ilyen szép feladatra vállalkozott. Igenis, mondta magában, meg foglak védeni benneteket. Körülnézett a kedves grundon. Aztán elnézett a farakások felé, melyek mögül kíváncsian emelkedett ki a gőzfűrész karcsú vaskéménye, s vígan köpködte a hófehér gőzfelhőcskéket, épp oly vígan, és épp oly gondtalanul, mintha a mai nap is csak olyan volna, mint a többi, mintha nem is volna most kockán minden, de minden. Igen, Buka úgy érezte most magát, mint egy nagy hadvezér a döntőcsata előtt. A nagy Napóleonra gondolt, és elkalandodott a jövőbe. Hogy lesz, mint lesz, mi lesz belőle? Vajon katona lesz-e, igazi és egyenruhás hadsereget fog-e vezényelni valamikor, valahol messze, igazi csatatéren? Nem egy kis darab földért, mint amilyen kis darab föld ez a grund, hanem azért a nagy darab édes földért, amit hazának neveznek. Vagy orvos lesz, aki a betegségekkel vív minden nap nagy, komoly és bátor csatát? Csöndesen szállt le a koratabaszi alkon, ahogy Buka így tűnődött. Nagyot sóhajtott, és elindult a farakások felé, hogy szemlét tartson az erődök legénységén. A fiúk meglátták a farakások tetejéről, hogy a hadvezér közeledik feléjük. Az erődökben mozgolódás támadt. A homokbombákat sorba rakták, s mindenki haptákba állt. De a vezér egyszerre csak megállott a fele úton, és hátra nézett, mintha hallgatóznék. Aztán megfordult, és gyors léptekkel sietett vissza a palánkis ajtajához. Az ajtón kopogtattak. Buka félrehúzta a reteszt, és kinyitotta a kiskaput. Meglepetésében hátra tántorodott. Geréb állott előtte. Te vagy az, mondta zavartan. Buka nem tudott hamarjában felelni. Geréb lassan bejött, és becsukta maga mögött az ajtót. Buka még mindig nem tudta, mit akar. De Geréb most nem volt olyan vidám és nyugodt, mint máskor. Sápat volt és szomorú. Kezével idegesen igazgatta a galériát, és látszott rajta, hogy mondani akar valamit, de nem tudja, hogyan kezdje. Buka se szólt, ő se szólt, így hát néhány pillanatig némán állottak egymással szemben, és egyik se tudta, mit csináljon. Végre is Geréb szólalt meg. Azért jöttem, hogy beszéljek veled. Erre aztán Bukának is megjött a hangja. Egyszerű, komoly hangon felelt. Nekem veled semmi beszédem nincs. A legokosabb, ha most kimégy ezen a kapun úgy, ahogy bejöttél. A fiú azonban nem fogadta meg ezt a tanácsot. Nézd, Buka, mondta, én már tudom, hogy te mindenre rájöttél. Tudom, hogy ti itt valamennyien tudjátok, hogy én a vörösingesekhez pártoltam. Én most nem mint kém jöttem ide, hanem mint jó barát. Csendesen szólt Buka. Te ide, mint jó barát nem jöhettél. Gerib lehorgasztotta a fejét. Arra el volt készülve, hogy gorombáskodni fognak vele, hogy ki fogják kergetni. De azt nem várta, hogy ilyen csöndes szomorúsággal fognak vele beszélni. Ez nagyon bántotta, jobban, mint ha megütötték volna. Most már ő is halkan és szomorúan beszélt. Én azért jöttem, hogy jóvá tegyem a hibámat. Azt nem lehet, mondta Buka. De én megbántam, nagyon megbántam, és visszahoztam tőlük az átszótokat, amit Ácsferi vitt el innen, és amit a kis nemecsek visszalopott, és amit aztán a pásztorok kicsavartak a kis nemecsek kezéből. Ezt mondván a kabátja alól előhúzta a kis piros-zöld zászlót. Bukának felragyogott a szeme. A kis zászló meg volt gyűrve, meg volt tépdesve, látszott rajta, hogy már harcok folytak érette, de éppen ez volt a szép a kis zászlóban. Rongyos volt, mint egy igazi zászló, amely csaták hevében rongyolódott el. A zászlót, mondta Buka, majd visszavesszük a vörös ingesektől mi magunk. És ha nem tudjuk visszavenni, akkor már úgy is járva minden. Akkor már úgy is elmegyük innen, szétszórodunk. Nem leszünk többé együtt. De így nem kell a zászló. És te sem kell lesz. Azzal úgy tett, mintha indulni akarna, mintha faképnél akarna hagyni Gerébet, de az megfogta a kabátja szélét. János, mondta elfulladó hangon, én belátom, hogy nagyot vétettem ellenetek, én jóvá akarom tenni a hibámat, bocsássatok meg nekem. Ó, felelte Buka, én már megbocsátottam neked. És visszavesztek? Azt már nem. Semmi módon. Semmi módon. Gerib elővette a zsebkendőjét, és a szeméhez emelte. Buka szomorúan mondta neki. Ne sírj, Gerib, nem akarom, hogy itt előttem sírj. Menj szépen haza, és hagyd minket békében. Most persze idejöttél, mert a vörös ingeseknél is elfogyott a becsületed. Gerib zsebre tette a zsebkendőjét, és férfiasnak akart látszani. Hát jó, szólt, elmegyek. Ti engem már nem láttok többet, de szavamat adom neked, hogy nem azért jöttem vissza ide, mert a vörös ingesek meggyűlöltek. Más oka volt ennek. Ugyan micsoda? Azt nem mondom meg, talán még megtudod, de jaj nekem, ha ezt te megtudod. Nagyot nézett erre az elnök. Ezt nem értem. Most nem magyarázom meg, dadogta Gerib, és a kiskapu felé indult. Ott megállott, és visszafordult még egyszer. Ezt mondta. Hiába kérnélek még egyszer, hogy vegyetek vissza? Hiába. Akkor hát nem is kérlek. Kirohant, és becsapta a kis ajtót. Buka egy pillanatig habozott. Életében először volt kegyetlen valakivel szemben, és már meg is mozdult, hogy utána menjen, hogy utána kiáltson. Gyere vissza, de aztán jól viseld magad, mikor hirtelen eszébe jutott egy jelenet. Az a nevetés, amelyel Gerib a minap elszaladt előle a Pál utcában, amikor kinevette őket. Mikor ott állottak nemecsekkel a gyalogjáró szélén, szomorúan lehorgattott fővel, a fülükben azzal a gúnyos kaján nevetéssel, amelyel Gerib elugrott előlük. Nem, szólt önmagának, nem hívom vissza. Ez rossz fiú. Azzal megfordult, hogy a farakások felé menjen, de meglepetésében meg kellett állnia. Ott álltak a farakások tetején az összes fiúk, mind valamennyien, és nézték ezt a jelenetet. Még azok is ott álltak, akik nem voltak az erődökbe rendelve. Az egész kis hadsereg némán sorakozott fenn a szabályos fakockákon, egyik se szólt egy szót sem, mindenik visszafojtott lélegzettel várta, hogy mi fog történni Buka és Gerib között. És amikor Gerib kiment, s Buka a farakások felé indult, az elfojtott izgatottság kitört, és az egész hadsereg hirtelen egyszerre, mint egy ember kezdett el éjjelezni. Éjjel hangzott a sok friss gyerekhang a farakások felől, és csapkák repültek a levegőbe. Éjjel az elnök! s egy rettenetes füty hasította végig a levegőt. Akkora füty, amekkora talán még a gőzmozdony se tud produkálni, ha még úgy összeszedi is magát. Harsány, diadalmas füty volt. Persze, hogy csónakos füttyentett, és boldogan nézett szét, és vigyorogva mondta: na, soha életemben még nem fütyültem ilyen jó ízűet. Boga pedig megállott a grunt közepén, és meghatva boldogan szalutált a hadserege felé. Most megint a nagy Napóleonra gondolt. Azt szerette ilyen nagyon az ő öreg gárdája. Mindenki látta a jelenetet, és most már mindenki tisztában volt Gerébben. Nem hallatszott odáig, hogy a két fiú mit beszélt a kapuban, de látták a mozdulatokat, és ezekből megértettek mindent. Látták Boka elutasító mozdulatát. Látták, hogy nem adott neki kezet. Látták, amikor Geréb sírva fakadt, s azt is, hogy elment. Akkor, mikor a kapuban visszafordult, s visszaszólt Bokának, mindnyájan megszeppentek egy kissé, ezt suttogta Leszik: jaj, hát, ha most megbocsát neki. De amikor Geréb mégis elment, s látták, hogy Boka tagadólag rázza a fejét, egyszerűbe kitört belőlük a lelkesedés, és felharsant az éjjel, mikor az elnök feléjük fordult. Tetszett nekik, hogy az elnökük nem gyerek, hanem komoly férfi. Szerették volna megölelni és megcsúkolni. De háborús volt az idő, nem lehetett egyebet tenni, mint kiabálni. Azt aztán meg is tették, teli tüdőből, ahogy csak bírta a torkuk. Kemény legény vagy, papuskám, mondta csónakos büszkén, de meg is éhett, és kiavította hirtelen: nem, papuskám, bocsánat, elnök úr. És ezzel megkezdődött a gyakorlat. Harsány vezényszavak hangzottak, csapatok száguldoztak a farakásuk közt, erődöket rohantak meg, és repültek a homokbombák jobbra-balra. Minden pompásan ment. A kiosztott szerepet mindenki jól tudta, és ez nagyra növelte a lelkesedést. Győzni fogunk, hallatszott mindenünnen. Ki fogjuk őket verni? Össze fogjuk kötödni a foglyokat? Magát Ács Ferit fogjuk elfogni? Csak Boka maradt komoly. Ne szálljon a fejetekbe a dicsőség, mondta nekik. Majd háború után legyetek jókedvűek. Most pedig aki akar, hazamehet. Még egyszer mondom, aki holnap idején nem lesz itt, az szószegő. Ezzel vége volt a gyakorlatnak. De nem volt kedve senkinek sem hazamenni. Csoportokra oszlottak, és a Geréb ügyet beszélték meg. Barabás rikácsoló hangon kiabált: kit egy lehet, kit egy lehet? Mit akarsz? Kérdezték a fiúk. Közgyűlés! Kolnainak eszébe jutott a közgyűlés, melyet az imént megígért, s melynek színe előtt neki tisztálni kell magát amavád alól, hogy az egyletig ittet kihagyta száradni. Szomorúan nyugodott bele. Hát jó, mondta, közgyűlés. Kérem, a tisztelt tagokat vonuljunk félre. És a tisztelt tagok élükön a kárörvendő Barabással kivonultak a farakások közül előre a palánk mellé, hogy ott tartsák meg a közgyűlést. Hajók, hajók, kiabált Barabás. Kolnai pedig hivatalos hangon szólt: megnyitom az ülést. Barabás úr jelentkezett szólásra. Köm, köszörülte a torkát vészuslóan Barabás. Tisztelt közgyűlés! Az elnök úrnak szerencséje volt, mert a hadgyakorlat miatt már majdnem elmaradt ez a gyűlés, mely az elnököt le fogja csapni. Oho, oho, kiáltott az ellenpárt. Nekem hiába óhóznak, ordított a szónok, mert én tudom, hogy mit beszélek. Az elnök úr a gyakorlattal elhalasztotta a dolgot egy kicsit, de most már nem halaszthatja tovább, mert most hirtelen abba hagyta. A palánk kis kapuján erős zörgetés hallatszott, s mostanában nagyon ijedeztek a fiúk minden zörgésre. Nem lehetett tudni, nem az ellenség jön-e. Ki volt az? Kérdezte a szónok, és mindjárt figyeltek. Most újra hallatszott az erős, türelmetlen zörgetés. Az ajtón zörögnek, mondta leszkető hangon Kolnai, s azzal kinézett a palánk deszkái között lévő hasadékon. Aztán csodálkozó arcra fordult a fiúk felé. Egy úr van itt. Egy úr? Igen, egy szakállas úr. Hát és ki neki? Kinyitotta a kaput. Valóban egy jól öltözött úr lépett be nagy fekete galléros felöltőben. Fekete körszakálla volt és szemüveget viselt. Megállott a küszöbön és bekiáltott: ti vagytok a Pál utcai fiúk? Igen, felelt az egész gittegylet egyszerre. Erre bejött a köpönyeges ember, és egyszerre szeridebben nézett rájuk. Én a gerébnek az apja vagyok, mondta, miközben becsukta maga mögött a kiskaput. Erre csönd lett. Ez már komoly dolog volt, a gerémnek az apja jött ide. Leszik oldalba bökte Richtert. Szaladj, hívd ide Bokát! Richter elrohant a gőzfűrész felé, ahol Boka éppen a geréb visel dolgait beszélt el a fiúknak. A körszakállas úr pedig a gittegylethez fordult. Hát, miért dobtátok ki innen a fiamat? Kolnai állott elő. Mert elárult minket a vörösingeseknek. Kik azok a vörösingesek? Az egy másik csapat fiú, akik a fűvészkertbe járnak, de most el akarják tőlünk venni ezt a helyet, mert nekik nincs labda területük. Ezek a mi ellenségeink. A szakállas ember összeráncolt a homlokát. A fiam most az imént sírva jött haza. Sokáig faggattam, hogy mi baja, de nem akarta kivallani. Végre aztán, mikor ráparancsoltam, annyit bevallott, hogy árulással gyanúsítják. Hát erre azt mondtam neki. Én most veszem a kalapomat, és elmegyek azokhoz a fiúkhoz. Beszélni fogok velük, és meg fogom tőlük kérdezni, hogy mi igaz ebből. Ha nem igaz, akkor én követelni fogom tőlük, hogy bocsánatot kérjenek tőled. Ha azonban igaz, akkor nagy baj lesz belőle, mert a te apád világéletében becsületes ember volt, és nem fogja tűrni, hogy az ő fia a pajtásainak az árulója legyen. Ezt mondtam neki. Hát most itt vagyok, és felszólítalak benneteket, mondjátok meg becsülettel igaz lelketekre, áruló volt-e köztetek az én fiam, vagy nem. Nos? Néma csönd lett erre. Nos, ismételte geréb apja, ne féljetek tőlem, mondjátok meg az igazat. Nekem tudnom kell, hogy igaztalanul bántottátok-e a fiamat, vagy hogy büntetést érdemele. Nem felelt senki. Nem akarta senki sem elkeseríteni ezt a jónak látszó köpönyeges embert, aki ilyen nagyon féltékeny a kis gimnazista fia jellemére. Ez pedig Kolnaihoz fordult. Te mondtad, hogy elárult benneteket. Most neked kell bizonyítanod. Mikor árult el? Hogy árult el? Kolnai hebegett. Én csak hallottam. Az semmi. Ki az, aki biztosat tud felőle? Ki látta? Ki tudja? Ebben a pillanatban feltűnt az erődök alatt Boka meg Nemecsek. Richter hozta őket. Kolnai föllélegzett. Kérem, mondta, ott jön az a kis szőke, az a Nemecsek, az látta, az tudja. Megvárták, amíg a három fiú a közelükbe érkezett. De Nemecsek egyenest a kapu felé ment. Kolnai oda kiáltott. Boka, gyertek csak ide! Most nem lehet, felelt a Boka, tessék csak egy kicsit várni. A Nemecsek nagyon rosszul van, köhögési rohamot kapott. Most haza kell kísérnem. A köpenyeges ember, mikor meghallotta a Nemecsek nevét, rákiáltott. Te vagy az a Nemecsek? Igen, mondta halkan a kis szőke, és odament a fekete emberhez. Ez szigorúan mondta neki. Én a geréb apja vagyok, és azért jöttem ide, hogy megtudjam, árulója a fiam, vagy nem. A pajtásaid azt mondják, hogy te láttad, te tudod. Hát felelj igaz lelkedre. Igaz ez, vagy nem? Nemecseknek égett a láztól az arca. Most már komolyan beteg volt. Lüktetett a halántéka, forró volt a keze. És olyan különös volt körülött az egész világ. Ez a szakállas, szemüveges bácsi, aki olyan szigorúan szólt rá, mint ahogy ráztanárul szokott beszélni a rossz tanulókkal. Ez a sok bámuló fiú, a háború, ez a sok izgalom, minden. És ez a szigorú kérdés, amely mögött ott volt az is, hogyha valóban áruló a gerépfiú, akkor nagy baja lesz. Felej, sürgette a fekete ember. Most beszéljetek, felej! Áruló volt? És a kis szőke bátran felelt, a láztól piros arccal, a láztól ragyogó szemmel, csöndesen, mintha ő lett volna a bűnös, aki most bevall valamit. Nem kérem, nem áruló. Az apa büszkén fordult a többiek felé. Hát akkor hazudtatok? A gittegylet elképedve állott ott, egy pisztenése hallatszott. Ha-ha-ha-ha, mondta gúnyosan a fekete szakállú ember. Hát hazudtatok. Mindjárt tudtam én, hogy az én fiam becsületes gyerek. Nemecsek alig állott a lábán, szerényen kérdezte. Elmehetek? A szakállos ránevetett. Elmehetsz, te kis mindentudó. És Nemecsek kitámolygott az utcára bokával. Most már összefolyt a szem előtt minden, most már nem látott semmit. Zűrzavarban táncolt előtte a fekete ember, az utca, a sok farakás, furcsa szavak zúgtak a fülében. Fiúk, az erődökre, süvítette egy hang, majd egy másik hang ezt mondta, áruló a fiam! És a fekete ember gúnyosan nevetett, és nevetés közben akkorára nőtt a szája, mint az iskola kapuja, és ezen a kapun Rácz tanár úr jött ki, Nemecsek levette a kalapját. Kinek köszönsz, kérdezte tőle Buka, hiszen egy lélek se jár az egész utcában. Rácz tanár úrnak köszönök, mondta halkan a kis szőke. És Buka sírni kezdett. Sietve vitte, húzta a sötétedő utcán haza a kis barátját. Ben a Grundon előállt Kolnai, és ezt mondta a fekete embernek. Kérem, ez a Nemecsek egy hazug fráter, mi árulónak mondtuk ki, és kitagadtuk az egyletből. Az apa boldog volt, és ráhagyta. Meg is látszik rajta, sunyi pofa, rossz a lelki ismerete. És boldogan ment haza megbocsátani a fiának. Az Üllői út sarkán még látta, mint Buka Nemecsekkel átbotorkált a klinika előtt a kocsi úton a túlsó oldalra. De akkor már Nemecsek is sírt, nagyon szomorúan, nagyon keservesen, az ő közlegény szívének minden mélységes fájdalmával, és ebben a lázos sírásban egyre csak ezt motyogta. Kisbetűvel írták a nevemet. Kisbetűvel írták az ilyen szegény, tisztességes kis nevemet.
Molnár Ferenc regényét Gábor Miklós olvasta fel, szerkesztette és rendezte Zoltán Gábor. A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb 2022. április 19-én hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg.
szegény lakás. Györe Balázs sétái Ottli Géza könyvében. Harmadik rész.
Egyszer álmomban létezett egy átjárható város. Megvolt. Utcák, terek, parkok, kavicsos út, sétány, ösvények, padok. Álmomban megtaláltam Ottlik városát. Jöttem, mentem, szabadon. Járható, áttekinthető, nem lehet eltévedni benne. Kimentem a körútra, teraszok, nyár volt, napernyős asztaloknál regénylakók ültek. Bauer Pali, Bozóki Géza, Mistét Bandi, és Örlei István, vagyis Soma, Somzesz, Somzicsek, azaz Medve Gábor. Szállogált az erkölcs és barátság menta illata. Kávéjukat kavargatták, nyugodtak voltak, kis mosoly a szájszögletben, tudták, hogy az élet tengelye egy pár érzés. A többi dolgok csak groteszk apróságok. Velük együtt sétáltam tovább szomszéd történetekbe, Budára, a Fehérvárjú 15/B-be, majd vissza Pestre, az Egyetem tér 5-be.
Vasárnap csak a kesztyűt fehérségét kellett megoldanod. Kimosni szombaton, felhúzni nedvesen, ha kell, az eligazításhoz, s elengedtek. A 38-asról átszálltam az Új Szent János kórháznál a 14-esre, bevitt egyenesen az Egyetem térre. Szenzációs utazás. Az ember ezt nem mutatta. Úgy tett plépofával a civil utasok közt, mintha ebben a világon semmi sem lenne. No hát, ülök egy villamoson, mint akárki. Végig a Retek utcán, Krisztina körúton, át az Erzsébet hídon és az Apponyi Kígyó téren, a belvárosi kávéház sarkán derékszögben jobbra, be a Verespálni utcába, onnét a Papnövelde utcába. A páros számokat viselő sárga villamosok, a BVVV, már rég egyesült a páratlan számjelzésű barna BKVT-vel, de a 14-esen kívül még több sárga villamos, a 8-as, 16-os, 24-es, 26-os járt keresztül az Egyetem téren, Kecskeméti utcán, át a Kálvin téren. Fel anyámhoz liften a panzióba. Ő jobban elhitte, mint én, hogy kapunk majd kimenőt a városba. De az első ilyen vasárnapokon ő is elbámult, hogy csak ugyan. Bébé, hát itt vagy, kisfiam. Itt vagyok, megjöttem Hongkongba. Nevetett. Vagyis a komoly arcából a világ legédesebb arca lett. Tény, hogy neki is más lett egy kicsit az élete. Igen, hajmeresztő utazás volt ez, átszállójeggyel egyik világból a másikba. 40 000 mértföld vitorlával és gőzzel. Schulze és az altisztek terror uralmát itt a tiszteknek kellett volna átvenniük. Igyekezett is némelyikük, a század parancsnokunk, Ernst főhadnagy, Bekény őrnagy úr, azonban miként mi sem voltunk itt teljességgel elfalazva a civil világtól, őket is némi civilizáltság korlátozta, szemben a tanulatlan altisztek gátlástalanságával. Talán dupla ugrással, egy felvilágosult abszolutizmusba kerültünk a rabszolgatársadalomból. Minden esetre egy militarista önkényrendszerbe, a legalsó néprétek parancsuralmából kiszabadulva. Különös, de tény. A tiszteknek egyszerűen nem volt akkora hatalmuk, mint az altiszteknek. Ha Schulzénak kedve támad orvú rajta kapni a továbbalvókat az alattomos Ernst főhadnagy módjára, őt nem lehetett volna azzal leégetni, hogy mi is orvul felkészülünk rá, és 3 perccel az ébresztő után talpig felöltözve találja az egész állótermet. Schulze ötünket, tizünket vagy mindnyájunkat levetkőztetett volna, és kirúg a gyakorlótérre sárba, hóba, fogdába, indoklás nélkül. Lehet, hogy egy káplárnak is nagyobb a hatalma, mint egy őrmesternek. Nem tudom. Biztos, hogy egy vezérezredesé a legkisebb. A katonai berendezkedés másik sajátossága, hogy az alárendeltekből idővel feljebb valók lesznek. Első éves bundásból 3 év múlva automatikusan negyedévesek leszünk, akár lelkesen együttműködünk a rendszerrel, akár undorral ellenállunk neki, ahol csak tudunk. Már most elég egy vagy két olyan negyedévest kapni parancsnokunknak, aki nem rohadt kincstári alak, hogy aztán közülük már hárman vagy négyen, 3 év múlva pedig közülünk újabb 3-4 az ő példáját kövessék. A militarista társadalom ilyen módon nem reménytelen. Pár száz év alatt civilizálódhat. A söpredék uralom nem. Gondoltam a 14-es villamoson. Medve más gondolt, hogy be kell dobni közénk kurva dögök közé valami jót, nem az adott emberanyagot permutálgatni ide-oda. Szeredi a fogaskerekűig ment, s azzal fel a Svábhegyre. Én is csak a szénatérig gondoltam ezt a sok világbölcsességet. Az őszi városmajor bejött jobb felől a képbe, mármint a magas deszkapalánkja fölött a fákkal. A hurok előtt a szénatére meg kellett állnunk, meg kellett várnunk, ahogy a 44-esnek is, amíg a gyerek egyenesre állítja a váltót. Aztán csingling tovább, 80 nap alatt a föld körül, vitorlával is gőzzel. Még 30 000 mérföld.
Örlei István, Farsang. Részlet. Igen, vasárnap kimenő van. Gábor mostanában már megszokta. A kimenőre készülődve már nem vélné illőnek egykori tüzes lelkesültségét. Öreg vérróka kimenős ő már. Nyugalmasan készülődik. Gondosan, kényelmesen. Huzamosabb időt tölt a tükör előtt, kiérő idejében amúgy is. Ahogy a kapu felé halad, az arca csak nem közömbös. Nem siet, csak éppen úgy kisétál. Látszatra szinte unja a kimenőt. Látszatra. Mert azért belül most is majdnem ugyanúgy érez, mint legelőször, mint amikor első alkalommal ment haza. A kimenő eleje magasztos állapot. Olyan, mint egy nagyszerű nyitány, vérpesdítő, mámorba ringató. És mindig új. Századszor is új. Felemelő pillanatok. Gábor már kilépett a kapun. Már a vasrácsos kapun túl, kívülről pillant vissza az intézetre. Már érkezik is a villamos, és szinte száguldva indul a szélesen, szabadon, sima folyótükörként táruló szép hidegkúti úton, nyílegyenest a város felé. Frissen szalad a kocsi, messze marad az intézet, szaporodnak az utasok, nő a mozgalmasság, elfogynak a kertes villák, és kifutnak a járdaszélre a már városias házak. Többnyire újfajták, téglaszín meg sárgák, üdén villogó sok ablakosak. Alul csinos, porcelánosan fénylő boltokkal, tarkán csillogó kirakatokkal. A város. Az egy hete nem látott város, akár egy vadonatúj plakát, oly vidámító, élénkítő, friss ropogós látvány most. Az intézet kint van a hűvös völgyben, már jócskán a városon kívül, a szép Ilona környékén. Gábornak csak nem egy teljes óra, amíg onnan hazaér, mégis a legkevésbé sem unja ezt a hosszú utat. Szép napsütéses február délelőtt, a jégnyálas utcák vakítóan fénylenek, a zajos és pezsgő szénatér után az Erzsébet hídig a vasárnapi Buda ünnepélyesen néma házai közt fut a kocsi, ami olyan, mint valami jó meleg félálom, egy elkövetkezendő pompás ébredés ígéretével. És már itt is van ez az ébredés, a Duna. A híd. Egyszerre megzendül most a levegő. Gábornak az Aponyi téren kell leszállnia, onnan aztán már csak néhány lépés az Egyetem utca 5. Leugrik a kocsiról. A napsütés most a legfényesebb. Harsányan zsong, zajong, lármázik a tér. Lomhár ring, a szegélyein imbolygó bundák, ünnepien sötét kabátok torlódnak. A ferenciek temploma előtt a holló fekete kalapok szokásos csoportja ácsorog, a magasban eszeveszetten csivitelnek a verebek. Gábor ezt most már szinte látja, átvág a téren, vágtat az utcán, rohan a kapuhoz. Liheg, csak úgy fújtat a melle, még a liftet sem volt türelme megvárni, gyalog loholt fel a 3. emeletre. Már célnál van.
Hazulról jöttél, Gellért szobra és a szobor kis vízesése bal kézre esett tőled. Ezzel megvolt, belerajzolva az örök térképedbe, a régi Fehérvári út is a 15B. Ha most úgy kelsz át a folyón, hogy jobb kéz felől hagyod el Szent Gellértéket, mi lesz amazokkal? Utca, lakás, hegyoldal már is megsemmisültek. Nem lehet elköltözni Budáról és vinni magaddal egész eddigi életedet. Se falura, se panzió szobába. Se egyáltalán Pestre. Még Budán jártál a 14-essel, s már is kihagytad a 40 000 mérföld felét az utazás viszontagságaiból. Krisztina körút, Kismozi, Ravasz cukrászda, Pozsony kávéház. A vérmező északi csücskéből indult mindig a kegyeleti staféta. 28-ban az Augustnál vetted át a botot Mogától, a legjobb 800-asotoktól, és vitted az Attila körútig. Ha a vérmező közepetáján nem fejeztek le. Életed folyamán négyszer is számításba kellett venned, hogy így végzed. Szeredinek egyszer, Medvének háromszor. Templom, az 59-es szimpla kocsia, koszorúkkal mindig úgy megrakva, mint egy ravatal egy szénás szekéren. Fernengel és Cickeli, színkör, abrakoló omnibuszlovak. Horváth kert, másik mozi, és Halva Sándor puskaműves a Szent János téren. Tabán jobbra, Szarvastér, Rácfürdő. A Tabánban és a Krisztina városban nem fordultál meg gyakran, de az ember nem idióta, ismeri a szülővárosát. Rácfürdő bejjebb. Erzsébet híd, kávéház a sarkon. Aztán eljött a döntő pillanatod a vízesésnél, bébé. Az igazság ideje. Szemedbe nézett a sok lehetetlennel, amit kiszámítottál. Szemedbe mondta, hogy nagyon is kíváncsi vagy az egyetem térötre, anyád szobájára, akinek néha voltak teljesen kiszámíthatatlan húzásai.
Örlei István, Eszter. Részlet. A nyár, melyet sohasem szerettem ebben a városban, egyszerre elpusztult rossz emlékké vált bennem. Mézes, mázos, mocskos, verejtékes, cifra forró hulladékaiból kibújt egy másik, egy új város, karcsú, könnyű, fényes, finom, szinte az ég melegkék hullámaiban frissen fürdetett. Aranyló fájtlak lebegtek az utcaközökben, mélyen csak nem az aszfaltot legyintve, sejmes uszájt villantottak maguk mögött az elsikló gépkocsik, hát még a villamosok. Oly ünnepélyes ércsisakkal vonultak fel, akár egy díszszemlére induló dragonyos csapat. Alacsonyan járt kélt a nap, nyájas vörös arccal a nyurgább tetők közt sétált, elbújt, majd váratlan szívig érő fényeset intett, valamely házfödél peremén előbukkamba. És az a furcsán édes bús molyette, bársonyzöld sugárzás a szűk, meredek belvárosi sikátorokban. És a csodálatos kiszínesült fasorok, melyek az utcavég ragyogó kék függönyébe rajzolták be sárga-piros hajzatuk. Alattuk a tarka városi mozgalmasság, nyüzsgés, zsongás, széljött, lombkergető, zajkevergető, mindez együtt, ez a csupa fény, csupa szín, lenge, szellős, lüktetően játékos látvány. Igen. Talán sohasem éreztem magam ebben a városban oly megbékélten otthon, mint ebben a kivételes őszben, melyet akarva nem akarva észre kellett vennem. Először talán csak fél szemmel láttam, aztán egyszerre egészen. Egy szelíd hang szólt hozzám. Honnan? Tán a fényből. Az ég templomi kékségéből, vagy a vakító toronycsúcsok egyikéről. Csak hamar megtudtam, hazudott. De akkor még hittem neki. Szabad vagy, ezt mondta. Lásd, elszállt feletted a vész, élhetsz már úgy, mint bárki, mindenki. Nem hajszol többé a korbács, megoldódott benned a görcs. Örülj csak annak, hogy élsz. És az arcodra melegít a nap.
Októberre elintézett mindent. Egy kicsit kimerült. Nem látszott rajta, mert az egyetem térődben mindig vidám volt. Hát persze, ez az ő nagy húzása volt. Egy szoba az emeleten, az ötödiken. Egyszerre csak fellázadt, gondolom, a háztartása, a házanépe mindig ráháruló gondjainak, ügyeinek unalmas intézése ellen, és szabadságot vett ki. Egy jó téli nagy vakációt. Hotelszobában két utitáskával, külföldi turista, érdekes látogatásra jött megnézni magának Pest híres városát. Ezt jól kitalálta még a nyáron, s persze, hogy kedve volt hozzá. Minél fogva persze nekem is kedvem volt bejárni a belvárost. Elvitt a Sziget klubba, itt volt nekem a Tiszti kaszinó mozi a lányokkal, a Magyar utca este kurvákkal, az Apostolok, a Kispiszkos, a Mátyás pince, Petőfi Sándor és a Dunakorzó, Arany János és a Nagy Múzeum. A Kaplony utca sarkán mindjárt egy madár és állatkereskedés. Mindenütt nagyvárosi, nem budai fényes kirakatok. Szóval egy másik világ. Ide átköltözni az én egész fehérvári úti világommal. Ehhez szinte kozmikus, forradalmi fordulatot kell megtenni az embernek. A nagy kopernikuszi, newtoni, einsteini fordulatnál nem kisebb, nem jelképes, konkrét fordulatot tett meg az ember világával anyám vakmerősége, amivel a lakást Monostorra helyezte át néhány évre, és télire beköltözött Ella barátnője panziójába Pestre. Ki hitte volna, hogy lehet életet folytathatóvá, elfogadhatóvá, egyáltalán lehetővé tenni másképpen, más lakásban, másik partján a Dunának? Lehetett. Az Egyetem utca fogta magát, és kezdett hozzátartozni az életemhez. A Károlyi palota, a Franklin társulat kirakatai, a Pól és Máli, Erzsébet szálló, Centrál kávéház. Helyesebben nem is ezek a közismert jeles helyek, hanem épp úgy, ahogy a fehérvári út semmit mondó szögletei, beszögelései, egyforma pincegádorai, ugyanolyan liftaknái, mind ősi megkülönböztethető jó ismerőseim voltak, az Egyetem utca semmit mondó épületei, a 4-5 emeletes egykutya bérházai, kapui, kapuajjai, puszta kövei lettek ismerőseim, lettek itt is igazán enyémek. Egyetem tér 5. Te nem jössz, bébé? Hova mész? Megyek haza. Éva jó kedveit végig kitartott. Jó karácsonyuk. A nyakára nőtt fiacskája elfért vele, s a panzió ebédlőjében bridge uzsonna vacsorákat is tudott rendezni több asztallal. 30-ban aztán szerzett egy prima lakást a Kígyó Apponyi téren, belvárosiak lettünk végképp. Az Egyetem tér 5-be én 4 évig hazajártam. Monostorra is mentem haza, nyáron, húsvétkor, de hát ott voltak a bútorok, a 15B szobája mind, meg Júlia, Terka néni. Kitűnt, hogy két utitáska is az ötszögletű szobában, plusz egy anya jó kedve, elég hazának, bőven számítva. Majd megfigyeled, hogy bőrönd és utitáska nélkül, még jó kedv nélkül is, egy anya untig elég. Kevesebb már nem.
Buda, regénylakás. Györe Balázs sétái Ottlik Géza könyvében. A harmadik részt hallották. Közreműködött Kulka János és Rátóti Zoltán. A hangfelvételt Kornédesz Tamás és Váli Marian készítette. Zenéjét Rubin Márta állította össze. Szerkesztette Salamon István. Rendezte Varsány Janikó.
A hangfelvétel 1993-ban készült, és legutóbb 2012. május 2-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap hallgathatják meg. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Liliputi Gavallér. Az irodalmi szerkesztőség műsora. Összeállította s a bevezetőt írta Solymosi Bálint.
Elemi szenvedély. 12 évesek voltunk, meghívott engemet a lány cseresznyét szedni a kertjükbe. Plusz májusi virágzás, hibbant elme. Az egész valami rémségesen unalmas és trapás. valami soha nem tapasztalt dögunalommal nyújtózkodni, szedni a cseresznyét és látni. Szinte mindent látni, és eszelős brutalitásként élni meg mindazt, mit a fiatal kedves látványa nyújt. A szerelem, mint brutalitás és unalom? Vagy az unalom brutalitásáról és a brutalitás unalmáról egyszerre volna szó? Az apa brutalitása és a gyermek játszi unalma, ahogy ezt például Turgenyev is érzékelteti az Első szerelem című elbeszélésében. Most is olyan jó brutális és olyan jó unalmas minden. Akkor most mi van? Most megint május van. De nekem a májusról nem jut eszembe a virágzás. A május eléggé népszerű. Én viszont nem kedvelem. Elemi szenvedély.
Turgenyev, Első szerelem. Részletek. Nagy zavarba estem volna, ha valaki arra bíztat, hogy mondjam el részletesen, mi történt velem egy hét alatt, szerencsétlen éjjeli kirándulásom után. Különös lázas időszak volt, káoszszerű, melyben a legellentétesebb érzések, gondolatok, gyanakvások, remények és szenvedélyek kavarogtak förgetegesen. Féltem magamba nézni, ha ugyan tud egy 16 éves fiú magába nézni. Féltem magamnak bármiről is számot adni. Siettem élni a napot, hogy jöjjön az este. De éjjel aludtam. Gyermeki könnyelműség segített ebben. Nem akartam tudni, szeretnek-e, és nem akartam bevallani magamnak, hogy nem szeretnek. Apámat kerültem, de Zinaidát nem tudtam kerülni. Ha társaságában voltam, tűz égetett. De minek tudja, miféle tűz volt az, amelyben égtem és olvadoztam, mikor olyan boldog olvadozás és égés volt ez. Átengedtem magam minden benyomásomnak, s ravasz játékot űztem önmagammal, elfordultam emlékeimtől, s behunytam a szemem azelőtt, amit előre éreztem. Ez a gyötrelem úgysem tarthatott volna sokáig. Egy mennykőcsapás egyszerre mindennek véget vetett, s engem új kerékvágásba zökkentett. Mikor egyszer hosszabb sétából jöttem meg ebédre, csodálkozással értesültem róla, hogy egyedül ebédelek. Apám elutazott. Anyám gyengélkedik, nem kívánja az ételt, s bezárkózott a hálószobájába. Az inasok arckifejezéséből kitalálhattam, hogy valami egészen rendkívüli történt. Kérdezgetni nem mertem őket, de volt egy barátom, Filipp, a fiatal tálaló inas, szenvedélyes verskedvelő és gitárjátékos, hozzáfordultam. Megtudtam tőle, hogy apám és anyám között borzasztó jelenet játszódott le. A cselédszobában is mindent lehetett hallani az utolsó szóig. Sok volt, amit franciául mondtak, de mása a szobalány 5 évig egy Párizsból jött varrónőnél szolgált, és mindent megértett. Anyám apámnak szemére lobbantotta hűtlenségét. Ismeretségét a szomszéd herceg kisasszonnyal. Apám eleinte mentegetőzött, aztán fellobbant, s ő is valami kemény szót mondott anyámnak, talán az évei számáról, mire anyám sírva fakadt. Anyám meg egy váltóról tett említést, melyet állítólag apám az öreg hercegnének adott, s nagyon rossz véleményt mondott róla, de a kisasszony lányáról is, s akkor apám megfenyegette. És az egész baj, folytatta Filip, egy névtelen levéltől eredt, de hogy azt kiírta, nem lehet tudni. Mert különben nem lett volna ok arra, hogy ezek a dolgok kipattanjanak. Hát volt valami? Kérdeztem szorongva, s a kezem és lábam közben kihűlt, s legbensőmben valami remegést éreztem. Filip sokat mondóan hunyorított. Volt. Az ilyesmit nem lehet eltitkolni. Lehetett az édesapja ebben a dologban bármilyen óvatos, tehát kocsit például csak kell bérelni, vagy ez, vagy az. Emberek nélkül nem megy az efféle. Elküldtem Filippet, és levetettem magam az ágyra. Nem zokogtam, nem engedtem át magam a kétségbeesésnek. Nem kérdeztem magamtól, mikor és hogyan történhetett ez. Nem csodálkoztam, hogy miért nem találtam ki eddig, miért nem régen, még csak nem is nehezteltem apámra. Az, amit megtudtam, meghaladta az erőmet. A váratlan felfedezés szétzúzott egészen. Mindennek vége lett. Minden virágomat egyszerre tépték ki. Ott feküdtek körülöttem szétszórva és eltaposva. Apám minden nap kilovagolt, volt egy remek, vörössel pettyezett almás szürke, hosszú, vékony nyakú, hosszú lábú angol paripája, fáradhatatlan, gonosz indulatú állat. Elektrik volt a neve. Apámon kívül senkit sem tűrt a hátán. Egyszer apám jó hangulatban lépett be hozzám, rég nem láttam ilyen kedvében, készült kilovagolni, s már a sarkantyút is felkötötte. Kérlelni kezdtem, hogy vigyem magával. Inkább játszunk bakugrást, felelte apám. A te hátas lovadon úgysem tudsz lépést tartani velem. Tudok, én is sarkantyút kötök. Jól van, nem bánom. Elindultunk. Fekete, borzas szőrű, erős lábús, elég fürge lovam volt, igaz, hogy inaszakadtából vágtatni kellett, amíg Elektrik teljes ügetéssel haladt, de mégsem maradtam le apámtól. Lovasban nem láttam párját apámnak. Olyan szépen, hanyag fölénnyel ült a nyerekben, hogy úgy tetszett, a ló maga is megérezte ezt, és büszkélkedett lovasába. Végig lovagoltunk a körutakon, elérkeztünk a Gyevicsie mezőre, átugrottuk néhány kerítésen, eleinte féltem az ugrástól, de apám megvetette a gyávákat, s legyőztem a félelmet. Átmentünk kétszer a Moszkva folyón, és már azt hittem, hogy visszafordulunk, annál is inkább, mert apám maga jegyezte meg, hogy kimerült a lovam, amikor hirtelen a krími gázló felé kanyarodott, s vágtatni kezdett a folyó mentén. Én utána eredtem. Mikor valami régi gerendák magas rakásához érkeztünk, gyorsan leugrott Elektrikről, engem is leszállított. Kezembe adta lovakantárát, s azt mondta, hogy várjam meg ott a gerendáknál, maga pedig befordult egy kis sikátorba, és eltűnt szemem elől. Elkezdtem fel és alá járni a part mentén, magam után vezetve a lovakat, s szittam Elektriket, mert a fejét járás közben állandóan rángatta, rászkódott, fút, nyerített. Amikor pedig megálltam, felváltva kapált a patájával a földet. Nyihogva beleharapott hátas lovam nyakába, szóval úgy viselkedett, mint egy elkényeztetett pürszon. Apám nem jött vissza. A folyó felől kellemetlen nyirkosság áramlott. Finom szemű csendes eső indult, s apró, sötét foltokkal szórta tele a nagyon unalmassá vált, buta, szürke gerendákat, amelyek körül kószáltam. Elfogott az unalom, s apám még mindig nem jött. Egy finn származású rendőrőrszem, aki szintén egészen szürke volt, fazékszerű, hatalmas, régi csákóval a fején, alabárdal, vajon miért tartózkodik egy rendőrőrszem a Moszkva folyó partján, oda jött hozzám, s vénasszonyos, ráncos képét felén fordítva megszólalt. Mit csinál itt ezekkel a lovakkal, úrfi? Adja ide a kantárt, tartom egy darabig. Nem feleltem neki. Dohányt kért. Hogy megszabaduljak tőle, aztán meg a türelmetlenség is gyötört, pár lépést tettem abba az irányba, amerre apám ment. Aztán végigmentem a sikátoron, befordultam a sarkon, s megálltam. Az utcán tőlem 40 lépésnyire egy kis faház nyitott ablaka előtt, háttal felém, ott állt apám. Mellével az ablakpárkánynak dőlt, a házban pedig félig függönnyel eltakarva, sötét ruhába öltözött nő ült, s apámmal beszélgetett. Ez a nő Zinaida volt. Megdermedte. Erre bevallom, semmiképpen sem számítottam. Először el akartam futni onnan. Apám hátra néz, gondoltam magamban, s én elvesztem. de egy különös érzés, mely erősebb volt a kíváncsiságnál, sőt a féltékenységnél is, erősebb a félelemnél, visszatartott. Nézni kezdtem, s feszülten figyelve hallgatóztam, mintha apám valamit nagyon erősen hajtogatott volna. Zinaida hangjában vonakodás volt. Még most is látom az arcát. Bánatos, komoly, szép arc volt. Odaadás, bú, szerelem és kétségbeesés tükröződött rajta. Más szót nem találok a kifejezésére. Egy-egy kurta szóval felelgetett, nem emelte fel a szemét, csak elmosolyodott, alázatosan, de makacsul. Egyik ilyen mosolyáról megismertem az én régi Zinaidámat. Apám vállat vont, s megigazította a fején a kalapot, ami mindig türelmetlenség jele volt nála. Aztán ilyen szavakat hallottam. Vous devez vous séparer de cette. Zinaida kiegyenesedett, és kinyújtotta a karját. Egyszerre számomra hihetetlen dolog történt a szemem láttára. Apám hirtelen felemelte a korbácsot, melyel kabátja szárnyáról a port veregette le, s éles csapást hallottam, mely a könyökig mezítelen kart érte. Alig álltam meg, hogy fel ne kiáltsak. Zinaida megremegett, szótlanul ránézett apámra, lassan ajkához emelte karját, s megcsókolta a rajta pirosodni kezdő sepcsíkot. Apám eldobta a korbácsot, gyorsan felszaladt a kis lépcsőfokon, s berohant a házba. Zinaida hátrafordult, s kezét kinyújtva és fejét meghajtva, ő is elment az ablaktól. A rémülettől aléltan, riadt tanácstalansággal lelkemben visszarohantam. Végigfutottam a sikátoron, s elektriket majdnem elfelejtve visszatértem a folyópartra. Az egészből semmit sem tudtam megérteni. Tudtam, hogy hideg és fegyelmezett apámnak voltak néha dürohamai, mégsem tudtam megérteni azt, amit láttam. De azt is éreztem, hogy azt a mozdulatot, Zinaida tekintetét és mosolyát soha életemben el nem feledhetem, s hogy az arca, ez a váratlanul elém került új arc örökre bevésődött az emlékezetembe. Értelmetlenül néztem a folyót, s nem is vettem észre, hogy csorog a könnyem. Verik, gondoltam, verik, verik. No, mit csinálsz? Add ide a lovam! Csendült meg egyszerre apám hangja. Gépiesen kezébe adtam a kantárt. Felugrott elektrikre, az átfázott ló felágaskodott, s jó másfél ölet ugrott előre. De apám hamar megfékezte, belevágta a sarkantyút az oldalába, s öklével megütötte a nyakát. Elnye, nincs korbácsom, mormogta. Eszembe jutott a korbácsnak előbbi suhogása és csapása, és megborzongtam. Hova tetted? Kérdeztem tőle rövid hallgatás után. Apám nem felelt, s előre vágtatott, utolértem. Feltétlenül látni akartam az arcát. Unatkoztál-e nélkülem? Szűrte a szót fogain keresztül. Egy kicsit. Hol vesztetted el a korbácsot? Kérdeztem újra. Apám gyors pillantást vetett rám. Nem vesztettem el, felelte. Eldobtam. Elgondolkozott, és lehajtotta a fejét. És akkor először, s alig, ha nem utoljára láttam, mennyi gyengétséget és sajnálkozást tudta kifejezni szigorú vonásai. Megint vágtába kezdett, s már nem tudtam utolérni. Negyed órával később érkeztem haza. Lám, ez a szerelem, tűnődtem újra magamban, mikor éjjel ott ültem az íróasztalomnál, melyen már kezdtek gyülekezni a füzetek és könyvek, ez a szenvedély. Hogy lehet fel nem háborodni, ha bárkitől ered is az ütés, még ha kedves kéztől is. Úgy látszik, ez is lehetséges, ha valaki szeret. Én pedig azt képzeltem. Az utóbbi hónapban sokat öregettem, és szerelmem minden izgalmával és szenvedésével kicsinyesnek, gyerekesnek és szánalmasnak tűnt fel nekem magamnak is ahhoz a más, nem ismert valamihez mérten, melyről sejtelem is alig élt bennem, s mégis ijesztett, mint egy ismeretlen, szép és fenyegető arc, melyet hiába törekszünk felismerni. Különös és borzalmas álmot láttam ezen az éjjelen. Ezt álmodtam. Belépek egy sötét, alacsony szobába. Apám ott áll, korbács a kezében, dobbant. Zinajda a sarokba húzódott, és nem a karján, hanem a homlokán van a piros csík. Mögöttük vérbe borulva felemelkedik Belovzorov, szétnyitja sápadt ajkát, s haragosan megfenyegeti apámat. 2 hónappal később beiratkoztam az egyetemre. Fél év múlva meghalt apám, szélütésben, Pétervárott, ahova rövid idővel azelőtt költözött át anyámmal és velem. Néhány nappal halála előtt levelet kapott Moszkvából, amely rendkívül felizgatta. Oda ment anyámhoz, és kérte valamire, s azt mondják, sírt is, az én apám. Annak a napnak a reggelén, amelyen a szélütés érte, levelet kezdett írni nekem franciául. Fiam, írta, félj a női szerelemtől, félj ettől a boldogságtól, ettől a méregtől. Halála után anyám meglehetősen nagy összeg pénzt küldött Moszkvába.
Solymosi Bálint válogatásában Turgenyev első szerelem című novellájának részlete hangzott el. Fordította Áprili Lajos. Közreműködött Máté Gábor. A műsort Bognár Monika, Borlai Kinga, Kornides Tamás, Molnár András, Vajda László, Németh Gábor és Vári Marian készítette.
A hangfelvétel 1995-ben készült, és legutóbb, egy évvel később, február 28-án hangzott el itt a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap sugározzuk. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Pécsen 95,9 MHz. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Az Önök kérték műsorában nyáron is van mit ünnepelni. Csupa olyan felvétellel várjuk nézőinket, melyek egy-egy nyári évfordulóhoz köthetők. Televízió történeti érdekességek, zenei csemegék, legendás műsorrészletek, kedvenc előadóinkkal. Nosztalgiázzanak velünk!